Our subject over these next few days will be the five warning passages of the book of Hebrews.
Az elkövetkezendő két napban a zsidó levél öt intésével fogunk foglalkozni. Az elején nem volt hallható? Megismétlem, kedves hallgatóink, tehát az elkövetkezendő két napban a zsidó levél öt intésével fogunk foglalkozni.
The book is being written to a second generation of Jewish believers.
A könyvet második generációs zsidó hívőkhöz írták.
And they're undergoing some severe persecution from the larger Jewish population.
Akik súlyos üldöztetésben voltak a nagyobb zsidó közösségen belül. Oh, that's even better. És magasabbra is lehet. Elnézést még a magasságomhoz, ezt beállítjuk, mert azért ez nagyon hasznos. Igen, két napon keresztül. Thank you.
And because of the severity of the persecution, they were trying to find a way to escape it.
És mivel nagyon súlyos volt ez az üldözés, amiben voltak, megpróbáltak kiutat keresni ebből az üldözésből.
And what they were thinking of doing is going back into Judaism that had rejected the Messiah.
És az egyik dolog, amin gondolkoztak, az az volt, hogy elutasítják a Messiást és visszamennek egy időre a judaizmusba.
And then after the persecution subsides, they could then come back to the faith.
És miután véget ér az üldöztetés, utána majd újra elfogadják.
And the purpose of the book is to warn these Jewish believers against doing so.
És a könyvnek a fő célja az, hogy figyelmeztesse a zsidó hívőket, hogy ne tegyenek így.
If they do so, there'll be some severe consequences of divine discipline.
Mert hogyha így tesznek, annak nagyon súlyos következményei lesznek, mint az isteni fegyelmezés.
But the writer, because he's writing to Jewish people, know they all respect the Hebrew Bible.
Mivel a szerző zsidókhoz ért, ezért feltételezte, hogy jól ismerik a héber írásokat.
And so he builds heavily on the Hebrew Bible to bring his arguments forward.
És ezért használja a héber írásokat és sokat idézettől.
So I want to do some background material, first of all, in several parts of the Hebrew Bible.
Tehát az egyik hátterünk a zsidó írásoknak számos része.
Then secondly, the background found in the book of Matthew.
A második hátterünk a Máté könyvében található evangélium.
And also the background found in the book of Acts.
És még ide tartozik az apostolok cselekedeteinek könyve is a háttérhez.
That will help us understand why he argues the way he does.
Ezek fognak számunkra segíteni abban, hogy megértsük, hogy az író miért érvel úgy, ahogy érvel.
But the first example of the author's background would be the book of Genesis chapter 25.
Az első példánk, az első használt érvelése az 1. Mózes 25-ből származik az írónak.
And the key verses are verses 27 to 34.
És a kulcsversek a 27-től a 34-esig.
It's the passage where Esau sells his birthright to Jacob.
És itt arról olvasunk, ahogy Ézsau eladja az első szülött jogát Jákobnak.
And once he sold the birthright, that was an irrevocable decision.
És ahogy eladta az elsőszülött jogát, ez egy visszafordíthatatlan, visszavonhatatlan döntés volt.
And though he later wished to get the blessings of this birthright, it was too late to have the transfer to Jacob.
És bár később vágyakozott az elsőszülöttnek az áldására, de ehhez nem tudott már többé hozzájutni.
And the principle of irrevocable decision we brought out in the book of Hebrews, and the writer will make use of this specific passage of scripture.
És a visszavonhatatlan döntésnek az elvét fogjuk látni a zsidó levélben is, és a zsidó levél írója használja ezt a gondolkodást.
Then from the book of Exodus, he picks out two key elements.
A második dolog, a kivonulás könyvéből két kulcs elemet használ fel az író.
He deals with the tabernacle, which was the only way of access to God under the Mosaic law.
Egyrészt foglalkozik a szent sátorral. Elment? A technikus is. Úgy látszik a technikus. Most visszajött. Érdekes. Tehát az Exodusból, a kivonulás könyvéből a Szent Sátrat használja az író példának.
And also secondly deals with the priesthood.
Sorry, we did.
Secondly also deals with the priesthood.
És a második dolog, amivel foglalkozik, az pedig a papság.
Which sets the principle of a mediator between God and man.
Ami lefekteti számunkra az alapot, egy közvetítőnek az alapját, Isten és az ember között.
Also from the book of Leviticus, he also deals with two things.
A három Mózesből is szintén két dolgot vesz elő az író.
The first seven chapters of Leviticus focus on the various different blood sacrifices.
A három Mózesnek az első hét fejezete a különböző véráldozatokkal foglalkozik.
And the point the writer will make is that while the animal blood could cover the sin, it could not take the sin away.
És a hangsúly azon van, hogy az állatnak a vére ugyan el tudja fedezni a bűnt, de nem törli el.
So when the Old Testament believer offered up a sacrifice, he still walked away with a consciousness of a sin.
Tehát bár az ószövetségi hívő ugyan feláldozta, megtette ezt a véráldozatot, de ez nem adott neki tiszta lelkiismeretet.
And he knew he would have to repeat the process as long as he's alive.
És ráadásul egész élete során mindig meg kellett ismételnie ezt az áldozatot és ezt a folyamatot.
The writer of Hebrews was also focused on Leviticus chapter 16.
Az író szintén koncentrál a 3 Mózes 16-ra is.
That deals with the Yom Kippur or the Day of Atonement sacrifice.
Amely az engesztelés napjának az áldozati ünnepe.
And he makes the contrast between that sacrifice and all other sin sacrifices.
And?
He makes a contrast between that sacrifice and all the other sacrifices.
És szembeállítja az engesztelés napjának az áldozatát a többi áldozattal.
And from all the other sacrifices, including the sin sacrifices, the priest got to eat a part of the sacrifice.
És minden más áldozatból a pap evett egy részt az áldozatból.
But the Day of Atonement sacrifice, nobody could partake of it.
De az engesztelés napjának az áldozatából senki nem részesült.
What was not burned on the altar had to be taken outside the camp and burned outside the camp.
Ami nem lett elégetve az oltáron, ki kellett vinni a táboron kívülre, és a táboron kívül égették el.
That too would be an issue for the writer of the book of Hebrews.
Ez is egy szempont lesz a zsidókhoz írt levélben.
And then we come to a book of Numbers.
Aztán eljutunk a 4 Mózeshez.
He focuses first of all on chapter 12, that emphasizes the faithfulness of Moses.
Leginkább a 12-es fejezetre koncentrál, és Mózes hűségéről beszél.
And yet the defection, rebellion occurred under faithful Moses.
Say again.
The rejection of the rebellion occurred under faithful Moses.
És beszél arról a lázadásról, ami a hűséges Mózes alatt történt a zsidók között.
And the writer asked his audience, will there be another defection, another rebellion even now?
És avval hozza párhuzamba, hogy most lesz-e egy hasonló lázadás, mint az a lázadás volt.
But it deals more extensively with the book of Numbers, chapters 13 and 14.
A legrészletesebben a 4. Mózes 13-as és 14-es fejezetével foglalkozik.
It is the chapters on the sin of Kadesh-Barnea.
És ez pedig a Kadesh-Barneában elkövetett bűnnek a története.
Kadesh-Barnea is an oasis which was right on the border of the Promised Land.
Kadesh-Barnea az ígéret földje felé vezető úton található.
So once they passed through the oasis of Kadesh-Barnea, that would put them inside the Promised Land.
Ahogy átjutottak volna Kadesh-Barneán és elhagyták volna, bejutottak volna az ígéret földjére.
And from that oasis, Moses sent out 12 spies who came back 40 days later.
És ezen a ponton Mózes kiküldött 12 kémet, akik 40 nap múlva tértek vissza.
They all agreed on one point.
Mindannyian egyetértettek egy pontban.
The land is what God called it, a land that flows with milk and honey.
Hogy az a föld, amit Isten számukra megígért, az valóban a tejjel, mézzel folyó Kánaán.
There came a crucial point of disagreement.
De volt egy kardinális pontja annak, amiben nem értettek egyet.
Only two of the 12 men said, God is with us, we can take the land.
Csak kettő mondta azt a 12-ből, hogy Isten velünk van, és el tudjuk foglalni a földet.
But 10 men said, oh no, there's no way we can take the land.
De 10-en azt mondták, hogy nem leszünk erre képesek, hogy elfoglaljuk a földet.
The Canaanites are too many and too strong for us.
A kánaaniták túl erősek és túl sokan vannak, hogy legyőzzük őket.
As a result, there was a massive rebellion against the authority of Aaron and Moses.
És hatalmas lázadás tört ki Mózes és Áron tekintélye ellen.
The two men were most killed in a mob scene, but God intervened.
És igazán megincselték volna őket, hogyha Isten nem avatkozik közben.
And that was the tenth act of rebellion since the Exodus occurred.
És ez volt itt a lázadás, ami a legnagyobb lázadás, ami a kivonulás ideje alatt történt.
And that generation now went beyond the point of no return.
És a kivonulásnak a nemzedéke elért egy olyan pontot, ahonnan nem volt többé visszaút.
And they made an irrevocable decision from which they could not turn back.
Ugyanis hoztak egy megváltoztathatatlan döntést, amit nem tudtak már visszavonni.
And God pronounced a judgment upon the exodus generation.
És Isten kimondott egy ítéletet a kivonulásnak a nemzedékére.
All those who came out of Egypt in the next 40 years would die out, except for the two good spies and those below the age of 20.
És az ítélet a következő volt, mindazok, akik kijöttek Egyiptomból, el fognak pusztulni a 20 év fölötti teljes nemzedék a két kén kivételével.
And the consequences they had to pay for that irrevocable decision was physical death outside the land.
És ennek a visszavonhatatlan ítéletnek a következménye a fizikai halál volt, mégpedig az ígéret földjétől távol, az ígéret földjén kívül.
And as a result, all would indeed die over the next 40 years.
És ez meghatározta a következő 40 év történetét.
We're not dealing here with loss of salvation.
Nem a megváltás elveszthetőségével foglalkozunk ezen a helyen.
We're dealing here with the physical consequences of crossing the point of no return with an irrevocable decision.
Hanem a visszavonhatatlan ítéletnek a fizikai következményével foglalkozunk, és a fizikai ítélettel.
And that would be physical death outside the land.
Ez pedig a fizikai halál az ígéret földjétől távol.
Moses also had to die outside the land because of a sin he committed.
Mózesnek is az ígéret földjén kívül kellett meghalnia.
It did not affect his individual salvation.
Ez nem érintette az ő egyéni megváltását.
But he had to pay the physical consequences of a sinful act that he performed.
De viselnie kellett annak az egy cselekedetnek a következményeit, amiért ez történt.
So the exodus generation simply lost the privilege of entering the promised land.
Tehát egészen egyszerűen a kivonulásnak a nemzedéke elvesztette azt a kiváltságot, hogy bevonuljanak az ígéret földjére.
The land will be re-offered to next generation that did accept it and did enter it under Joshua.
És ez a kiváltság föl lett ajánlva a következő nemzedéknek, aki ezt meg is tette Józsué vezetése alatt.
Now that other issue that brings up in the background of the Old Testament is the person called Melchizedek.
És ahogy haladunk tovább, eljutunk a következő pontig, a Melchizedek nevéig.
He's mentioned only in four verses.
Csak négy versben olvashatunk róla.
Genesis 14, verses 18-20.
1 Mózes 14-18-20.
And the Psalm 110, verse 4.
És a 110-es Zsoltárnak a negyedik verse.
He was unique in that he was both king and priest of Jerusalem.
Ő királya és papja is volt Jeruzsálem városának.
And it's going to be that the person that Melchizedek was that become a type of the Messiah in chapter 7 of Hebrews.
És ez a személy, Melchizedek, a Messiásnak egy előképe lett.
Also concerning the law of Moses, there's also a principle that two or three witnesses determine the guilt of a person.
Aztán látom egy következő elvet is a Mózesnek a törvényében, hogy 2-3 igaz tanúval lehet elítélni egy bűnös személyt.
So the testimony of two or three witnesses one is put to death.
Tehát 2 vagy 3 igaz tanúval lehetett valakit megkövezni halálra.
What kind of death was it?
De milyen halál ez?
It was a physical death, not a spiritual death.
Ez egy fizikai halál, és nem egy szellemi, spirituális halál.
And that concept of suffering a physical death because an irrevocable decision will play an important role in the Book of Hebrews.
És a zsidókhoz írt levélben ez a visszavonhatatlan döntés és ezek a fizikai ítéletek egy rendkívül fontos szerepet játszanak.
Often what Moses, the point he makes is that not all sins can be covered by a sacrifice.
És a Mózes törvényeiből tudjuk, hogy nem minden bűnért van bűnért való áldozat.
For certain sins, one sacrifice is sufficient.
Bizonyos bűnökért elegendőek az áldozatok.
Other sins would be a sacrifice plus a 20% fine you would have to pay.
20%
fee.
Mm-hmm. Tehát áldozat plusz még 20% büntetés, vagy adó, vagy nem is tudom, hogy nevezem, amit fizetni kellett. Elégtételig.
For some sins there was no sacrifice, you would have to shed your own blood for the sin you committed.
De volt olyan bűn, amivel a tettesnek a saját vérével kellett fizetnie.
That too has been a fair role in the Book of Hebrews.
És ez mind a kettő ilyen példa előjön a zsidókhoz írt levélben.
Another key point to note is the concept between the remnant and the non-remnant.
Egy másik kulcspont a különbség a maradék és a nem maradék között.
A common principle throughout the Hebrew Bible is about two Israels.
A Héber Bibliában két Izraelről van szó.
There is Israel the whole, meaning all Jews, all of the descendants of Abraham, Isaac and Jacob.
Az egyik, ami az összes zsidóra vonatkozik, Ábrahám, Izsák és Jákob fizikai leszármazottaira.
Within the larger Israel was a smaller Israel called the remnant of Israel.
De ezen a nagyobb Izraelen belül találunk egy maradékot.
And the remnant of Israel are those Jews who believe what God had revealed through Moses and the prophets.
És a maradék az, aki hitt abban, amit Isten kijelentett Mózesnek és a prófétáknak.
But Isaiah chapter 7-8 made a specific prophecy.
Ézsaiás 7-ben találunk egy speciális proféciát, 8-ban.
That when the Emmanuel comes, he'll become the new point of division in the Jewish unit.
És látjuk, hogy a megoszlásnak, a szakadásnak egy új pontja lesz a zsidók között.
The remnant will be those Jews who accept the Messiah, but the Jews who do not accept him become the non-remnant.
A maradék az lesz, akik el fogják fogadni a zsidó messiást, viszont a nem maradék, a sokak, azok pedig el fogják utasítani a zsidó messiást.
But the book has been written to members of the remnant.
A könyv a zsidó maradékhoz íródott.
These are Jewish believers.
Ezek itt zsidó hívők.
For the danger of going back to be members of the non-remnant and therefore will suffer certain consequences.
De számukra most fönnáll az a veszély, hogy csatlakozzanak a nem maradékhoz, a sokakhoz, és viseljék a következményeit
so ennek. These are elements in the background of Hebrews from the Hebrew Bible.
Tehát ezek azok az elemek, amelyek a könyv hátterét képezik a Héber Bibliából.
From the Gospel background, let's look at Matthew chapter 12.
Az evangéliumok hátteréből nézzük meg Máté 12-t.
It's a chapter in the life of the Messiah which marks a major turning point, just as Kadesh Barnea marked a turning point for Israel.
Ahogy a zsidó történelemben Kádes Barnea volt a fordulópont, a Mesiás életében és az akkori korban az evangéliumban Máté 12-ben találunk egy hasonló fordulópontot.
Tehát from chapter 4 to chapter 12, the Messiah has been going all over Israel, city to city, synagogue to synagogue.
4-től 12-ig a Messiás meglátogatta Izrael városait, városról városra, zsinagógáról zsinagógára.
He proclaims himself to be the Messianic King and authenticates through many miracles and signs and wonders.
Azt bizonyította, hogy ő a messiási király, és ezt hitelesítette jelekkel és csodákkal.
And while he's doing so, he's also receiving opposition from the Pharisees, which was the dominant Judaism of that day.
És ahogy látjuk, ezen az úton jelentős ellenállásba ütközött, a kor farizeusai ellenállást tanúsítottak vele szemben.
Because the Pharisees had their own idea what the Messiah would be like.
a farizeusoknak megvolt a saját maguk elképzelése, hogy ki lesz a messiás és milyen lesz a messiás.
And Yeshua, Jesus was not fitting into that model.
És Yeshua, Jézus nem illett bele ebbe a modellbe, amit ők elképzeltek.
So he finally chose to reject his messianic claims.
Tehát a végén úgy döntöttek, hogy elutasítják a messiási igényét.
But when they do so, they have to be able to explain something away.
De hogy így tesznek, kellett találniuk valamilyen módot, hogy igazolják a döntésüket.
How can we do those things only Messiah was supposed to be able to do?
Hogy magyarázzák meg azt, hogy ez az ember azokat a dolgokat teszi, amit csak a messiás tehet.
So Matthew 12 verse 22 cast a demon that caused a person controlled to be a mute, so he could not speak.
A Máté 12:22-ben látunk egy süket néma démont, aki így kontrollálta a szemét, aki nem, illetve vak és néma volt.
And that was the miracle the Messiah was supposed to be able to do.
És egy olyan csodát hajtott itt végre, amit csak ő tudott megtenni.
So verse 23, the multitudes raised their question, can this be the son of David?
És a 23-as versben a tömeg fölteszi a kérdést, csak nem ez lenne a Dávid fia?
That's a messianic title, they're asking, could this be the Messiah?
És ez egy messiási cím, tehát azt kérdezték, hogy ő a messiás?
But they won't answer the question for themselves.
De nem válaszolták meg ezt a kérdést saját maguknak.
They're looking to their spiritual leaders to answer that question for them.
Hanem a saját szellemi vezetőikre tekintettek, hogy ők adjanak választ erre a kérdésre.
And in verse 24, the Pharisees publicly reject this messiahship.
És a 24-ben látjuk, ahogy a farizeusok elutasítják a messiási igényét.
And explain his ability to perform these special miracles because he himself is possessed by a demon.
És úgy magyarázták a képességét, hogy ő maga is démonizált volt, és ezért tudta kiűzni ezt a démont.
Not by a common demon, but by Beelzebub, the prince of demons.
Nem csak egy olyan átlagos démonnal, hanem Beelzebubbal, a démonok fejedelmével.
So Matthew 12, this is the official rejection of his messiahship by the spiritual leaders of Israel.
Tehát a Máté 12 Izrael vezetőségének a hivatalos elutasítása, a messiási igényének, Jézus messiási igényének a hivatalos elutasítása.
And for this generation of Israel, they crossed the point of no return and made an irrevocable decision.
És ennek a zsidó nemzedéknek ez egy visszafordíthatatlan döntést jelentett, amit nem lehet megváltoztatni.
And so in the following verses, Jesus declares that this generation is guilty of the unpardonable sin.
És az elkövetkezendő versekben Yeshua kihirdette, hogy ez a nemzedék bűnös a megbocsáthatatlan bűn elkövetésében.
Which is the blasphemy of the Holy Spirit.
Ami a Szent Szellemnek a káromlása.
And because the sin is unpardonable, is that they now under a judgment.
És mivel ez megbocsáthatatlan, ezért ítélet is következik utána.
There'll be the physical judgment of the year 70 with the Roman destruction of the city and the temple.
Ez egy fizikai ítélet lesz, ami 70-be következik majd be, ahogy a rómaiak lerombolják Jeruzsálemet és a templomot.
And include the forced dispersion of the Jewish people throughout the world.
És ezt fogja követni a zsidó nemzetségnek a szétszóratása az egész világon.
So from now on, the gospel's focus is constantly on this generation, this generation, this generation.
És innentől kezdve számtalanszor olvashatjuk, hogy ez a nemzedék, ez a nemzedék, ez a nemzedék.
And the book of Hebrews will collaborate what happens in Matthew 12 with the sin of Kadesh Barnea.
És a zsidókhoz írt levél használja a Máté 12-t, és a párhuzamba állítja a Kádes Bárnában elkövetett bűnnel. A kivonulásnak a nemzedéke elvesztette a jogot, hogy bejussanak az ígéret földjére, mert túljutottak azon a ponton, ahonnan már nem volt visszatérés.
And now this generation of Israel of Matthew 12 will also lose out and see the Messianic kingdom established in their day.
És a Máté 12-nek a zsidó nemzedéke is elvesztette azt a kiváltságot, hogy a messiási királyság eljöjjön az ő idejükben.
Now the land was reoffered to the next generation that finally did accept it.
És ez majd föl lesz ajánlva egy másik nemzedéknek, aki ezt el fogja fogadni.
And the kingdom of Sunday be offered to a Jewish generation of the future, they'll also accept it.
És ahogy a Kádesbarnában fölött ajánlott következő nemzedéknek, akik bementek az ígéret földjére, úgy a messiási királyság is föl lesz ajánlva egy következő nemzedéknek a jövőben, akik el fogják fogadni a messiást.
Rather peoples will point out if they go back into Judaism, they re-identify themselves with a generation guilty of the unpardonable sin.
És a zsidókhoz írt levél rámutat arra, ha visszatérnek a judaizmusba, akkor azonosítják magukat avval a nemzedékkel, aki vétkes a megbocsáthatatlan bűn elkövetésében.
And when the judgment comes, they'll be hit by it in the year AD 70.
És 70-ben jön az ítélet.
It will mean discipline in this life by means of physical death.
És ez fegyelmezést jelent ebben az életben, ami jelen esetben a fizikai halál.
And the loss of rewards for the Messianic Kingdom.
És a jutalmak elvesztése a messiási királyságban.
The correlation shows he's not dealing with losing salvation, but losing the physical life and the rewards.
Az író nem a lelki-szellemi üdvösség elveszítésével foglalkozik, hanem fizikai ítélettel és a jutalmaknak az elvesztésével.
Especially in chapters 3 and 4, the second one, you will see this correlation.
Kifejezetten a 3-as, 4-es fejezetben található második intés, ami ezt a párhuzamot vonja majd.
Let's go to the book of Acts, chapter 2.
Most lapozzunk egy pillanatra az apostolok cselekedetei második fejezetéhez.
And verse 38 is often used to teach that merely believing will save you, you must believe and be baptized to be saved.
És a második fejezet 37-es versében, 38-tól 41-es verseiben azt látjuk, hogy azt tanítja, hogy be kell merítkeznetek, hogy megmeneküljetek. Olvassuk el a 38-as verset. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát.
Like that's mentioned both repentance and also baptizing.
Említi a megtérést és említi a bemerítkezést.
But these are two separate acts.
These are
two separate acts.
Ez két egymástól elválasztható cselekedet.
The word repent means to change your mind.
A megtérés azt jelenti, hogy megváltoztatják a gondolkodásukat, megváltoztatják az elméjüket.
To change the mind about what?
Mifelől kell megváltoztatni a gondolkodásukat, az elméjüket?
To change the mind about Jesus.
Jézus felől kell megváltoztatniuk a gondolkodásukat.
That he's not demonized, he's the Messiah.
Hogy ő nem démonikus, hanem ő a messiás.
And that will save them spiritually.
És ez megmenti őket lelkileg, szellemileg.
That by itself won't save them physically from the AD 70 judgment.
De ez nem menti meg őket fizikálisan a 70-es ítélettől.
They must separate themselves from the generation guilty of the unpardonable sin.
El kell szakítaniuk magukat attól a nemzedéktől, aki vétkes a megbocsáthatatlan bűn elkövetésében.
For Jewish believers of that generation, they will come with water baptism.
És az akkori zsidó generáció ezt a bemerítkezéssel tette meg.
The water baptism will save them physically, not spiritually.
Itt a víz, a bemerítkezés őket fizikálisan szabadította meg, nem spirituálisan.
Now look at verse 41.
Nézd meg
verse
a 41.
40.
Nézzük meg a 40-es verset.
He says to them, save yourselves.
Sok egyéb beszéddel és buzgón kérés inti vala őket mondván, szakasszátok el magatokat, mentsétek meg magatokat.
Can they save themselves spiritually?
Lelkileg, szellemileg ezt meg tudjuk tenni?
No, that's not by grace through faith, apart from any work.
Nem, ez hitáltal és nem cselekedetekből történik, Isten kegyelméből.
So what will it say? How can they save themselves from what?
De hogy tudják mégis megmenteni magukat és mitől?
Save yourselves from this crooked generation.
Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől.
And they must separate themselves from the crooked generation guilty of the unpardonable sin.
És ahogy elszakítják magukat attól a gonosz nemzetségtől, aki vétkes a megbocsáthatatlan bűn elkövetésében,
and that's what water baptism will do for them.
Ezt teszi meg számukra itt a bemerítkezés.
So these are the key backgrounds from understanding the book of Hebrews.
Ez olyan két háttér, amit a zsidókhoz írt levél használ.
So again, the book of Hebrews being written to Jewish believers that are members of the generation that rejected the Messiah.
Tehát ismétlem egy olyan nemzedékhez íródott, a zsidókhoz írt levél, aki vétkes volt a Mesiás elutasításában.
He describes them as priests as being true believers.
Úgy írja le őket, mint igaz hívők.
They've not matured into their faith.
De nem érettek a hitükben.
And they still need to be fed with the milk of the Word of God because they cannot handle the meat of the Word of God.
És még mindig a tejnek italára van szükségük, mert még nem képesek a keményebb, a hús eledelt elfogadni.
So what he does is to pick up the three major colors of Judaism.
És amit az író tesz, kiveszi a judaizmusnak a három jelentős tartó pillérét.
Angels, Moses and the Levitical system.
Az angyalokat, Mózest és a lévitai rendszert.
And points out everything that they have in the Messiah is superior to these three pillars of Judaism.
És minden pontjáról bebizonyítja, hogy a messiás feljebb való, mint a judaizmusnak enne három pillére.
And his arguments are very logical going from point to point to point.
Nagyon logikusan érvel pontról pontra.
But five times he will deviate to get those five points.
De öt alkalommal megszakítja az érvelést és kitér erre az öt intésre.
And only have time to deal with these five specific points.
És nekünk az időnk arra elegendő, hogy ebben az öt speciális intéssel foglalkozzunk.
The book has two main divisions.
Két fő része van a könyvnek.
The first division is from chapter 1 verse 1 to chapter 10 verse 18.
Az első része az egyes fejezetétől 1-1-től tart a 10-es 10-18-ig.
In the first section will be primarily theological with some application.
Az első részben főként teológiával foglalkozik néhány alkalmazással. És teológiailag a judaizmus három pillérével foglalkozik. És megmutatja, hogy a messiás feljebb való, mint ezek a pillérek.
The second part of the book is chapter 10, verse 19 to the end of the book.
És a második részben 10-19-től a könyv végéig.
Here is primarily practical with some theology.
És itt gyakorlati dolgokkal foglalkozik és némi teológiával.
To show how the theology should make a difference in their individual lives and spiritual growth.
És megmutatja, hogy a teológia hogy befolyásolja az egyén életét és a spirituális növekedését.
We'll make a key contrast.
És egy ilyen ellentétet állít föl.
The contrast is not between what is good and what is bad.
És a kontraszt, az ellentét nem a között van, hogy mi a jó és mi a rossz.
The rituals of Judaism also commanded by God for Moses.
Hiszen a judaizmus szintén Isten adta Mózesnek és Mózesen keresztül parancsolta a zsidóknak.
So that was all good.
És ez mind jó dolog volt.
But now we have something better in the Messiah.
De most van valami jobb a messiásban.
So the contrast is between what is good and what is better.
Az ellentét a között van, hogy mi a jó és mi a jobb annál.
Okay, let's look at the first warning in chapter 2.
Nézzük a második fejezetben az első intést.
Now, the first pillar he deals with is angels.
Az első alapja a judaizmusnak, amivel foglalkozik, az az angyalok.
That comprises all of chapters 1 and 2.
Erről beszél a 1 és 2-es fejezetben.
And he first deals with the superiority of the Messiah to angels because of his deity.
És beszél a messiásnak az angyalok felett levő felsőbbrendűségéből, az istenségéből kifolyólag.
Then before moving on to another argument about the superiority of angels, he goes to his first deviation.
És ahogy erről beszél, eljut az első pontig.
Let's read chapter 2, verses 1 through 4.
Nézzük meg a 2-es fejezet 1-től 4-ig verseit. Can I read it? Annak okáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvességgel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, velük együtt bizonyságot tevén arról az Isten jelekkel, meg csodákkal, és sokféle erőkkel, és a Szentléleknek közléseivel az ő akarata szerint.
He begins the application verse 1 with the word therefore.
A második fejezet egyes versében az azért vagy annak okáért szóval kezdi az érvelését.
That word shows you about to apply the previous truth we just made in the previous section.
És ez egy logikailag összekötő kapocs, tehát amit arra épít, amit az előző fejezetben mondott.
Now, since the Messiah is superior to all angels because he is God, we must pay close attention.
Tehát mivel Jeshua kiválóbb az angyaloknál, ezért erre szükséges, rá szükséges figyelmeznünk.
We must pay close attention to the teachings we have heard and we have believed.
Kell arra figyelmeznünk, amit hallottunk és amiben hittünk.
Thus we drift away like a boat tied to a door and the knot can loosen the boat became drifting into the water.
Azért, hogy nehogy elsodortassunk úgy, ahogy egy csónak lehet elválasztva a horgonytól, és akkor kisodródik a tengerre.
There's something that can simply go unnoticed as you get to begin to drift and drift away from the land.
És ahogy elveszti a horgonyát, csak sodródik, és távolodik a parttól.
Now God did reveal many things to people by means of angels.
Isten sok mindent kijelentett angyali segítségen az emberek számára.
And even if the revelation came through angels, it still carried heavy weight.
És hogyha a kijelentés angyalokon keresztül jött, annak is nagyon jelentős súlya volt.
And people who were disobedient to revelation that came by means of angels were punished and disciplined for disobedience.
És azok az emberek, akik engedetlenek voltak az angyalokon keresztül érkező kijelentésre, azok fegyelmezve voltak az engedetlenségükért.
But now we have been given revelation that came by means of the Messianic Son.
De most olyan isteni kijelentésünk van, ami a messiási személyen keresztül érkezett.
And that carries far greater obligations.
És ennek sokkal komolyabb következményei lesznek.
And therefore we must pay special heed to what was taught to us by means of the Son directly.
És annak okáért erre sokkal inkább kell figyelmeznünk, mert közvetlenül a fiunk keresztül szólt hozzánk Isten.
That's the phrase in verse 1, the things which we have heard.
Verse 1. Igen, az a kifejezés az a 2:1-ben, hogy a hallottakra figyelmezzünk.
This refers to a body of truth that was revealed by means of the Son through the apostles.
És ez arra az igazságra vonatkozik, ami az apostolokon keresztül lett kijelentve.
And that carries even greater obligations to those came through angels.
És ennek is nagyobb a jelentősége, mint annak, ami az angyalokon keresztül lett kijelentve.
In verse 2, in the first part of verse 3, he points out it's impossible to escape that divine discipline.
És a 2-3-as versben kifejti azt, hogy lehetetlen megmenekülni az ítélet elől.
It provides the reason why we have to pay very close attention to what the Messiah taught.
És érvel amellett, hogy miért kell nagyon odafigyelmeznünk arra, amit a Messiástól hallottunk.
He points out that the revelation that came to angels proved to be steadfast.
Who to be?
The revelation that came to angels proved to be steadfast.
Tehát az, amit angyalokon keresztül kaptak, az a kijelentés is stabil és biztos volt.
He points out even in much of the Mosaic law as we hear through Moses by means of angels.
És rámutat arra is, hogy a mózesi törvényt is angyali kijelentésen keresztül kapták.
In the five books of Moses, that's never actually mentioned.
Igazából a Mózes 5 könyvében erről nem olvasunk.
Was part of rabbinic tradition that much of the revelation came by means of angels.
De része volt a rabbinikus hagyománynak, hogy a kijelentés nagy része angyalokon keresztül jött.
Not all rabbinic traditions are true.
Nem minden rabbinikus hagyomány igaz.
But some are, and this is affirmed by the New Testament.
De ez igaz, és az Új Szövetség ezt igazolja is.
It's affirmed in the Hebrew learning, the rabbinic tradition that angels gave the law to Moses was true.
Tehát igazolja azt a rabbinikus hagyományt, hogy Mózes törvénye angyalokon keresztül érkezett.
It's also mentioned in Acts chapter 7, verse 53.
Ezt említi Apostolok cselekedetei 7, 7, 53.
It also mentions Galatians chapter 3, verse 19.
And say again.
It also mentions Galatians 3:19. Mm-hmm.
És a Galatákhoz írt levél 3:19.
So three times we're told, counting this passage, much of the law came to Moses by means of angels.
Tehát háromszor is látjuk azt, hogy angyali segítséggel érkezett a kijelentés Mózeshez.
Does that mean it was a weaker revelation?
Ez azt jelenti, hogy ez egy gyengébb kijelentés?
It didn't carry any responsibility or discipline?
Erre is fegyelmezés volt, hogyha elutasították.
On the contrary, Hebrews says, those that disobeyed angelic revelation were disciplined.
Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy azok, akik elutasították ezt a kijelentést, fegyelmezés alá kerültek.
Every sin brought about is just punishment.
Minden bűnnek volt következménye.
But it was a physical punishment.
De ez egy fizikai ítélet volt.
And the principle of the Mosaic law is that this disobedience will bring down divine discipline.
És a mózesi törvénynek az az elve, hogy az engedetlenség isteni fegyelmezést von maga után.
There was blessings for obedience, but there was discipline for disobedience.
Áldásokat kaptak engedelmességért, de fegyelmezést az engedetlenségért.
And those who did disobey received a just compensation.
Say it again.
Just punishment. Mm-hmm. A right punishment. Mm-hmm.
És tehát az engedetlenek azok ítéletet kaptak.
But it was not a loss of salvation in the Old Testament.
De nem volt szó az üdvösségnek az elvesztéséről az Ószövetségben.
It involved physical judgment and also the loss of temporal blessings.
Magába foglalta az ítélet, a fizikai ítéletet, vagy az élet elvesztését akár, és az áldásoknak az elvesztését.
For example, Leviticus chapter 10.
Például a 3 Mózes 10-ben.
The two sons of Aaron burned the ceremony of the incense only.
Áronnak a két fia idegen tűzzel áldozott a szertartásban.
And they were smitten dead by God in the holy place.
És a szent helyen Isten azonnal halálra sújtotta őket.
Numbers chapter 16.
4 Mózes 16-ban.
Three key men of the tribe of Levi felt they should be the priest and not Aaron and his sons.
Három kulcsember a papságon belül fellázadtak Áron és fiai ellen.
So they swallowed them up, opened up and swallowed them down.
És megnyílt a föld és elnyelte őket.
Joshua chapter 7.
Józsué 7-ben.
Achan disobeyed the law about taking any spoils of war, and his family had to be stoned to death.
Ákán engedetlen volt annak a törvénynek, hogy bármilyen zsákmányt behozzanak és idegen nőket.
So even revelation that came to angels carried severe discipline.
Tehát az angyalokon keresztül adott kijelentés nagyon elutasítással, nagyon komoly büntetést vont maga után.
If that was true for revelation that came through angels, how much more would that be true for revelation that came by means of the Messianic Son?
És ha ez igaz volt az angyaloktól kapott kijelentésre, mennyivel inkább igaz lesz a messiáson keresztül érkező kijelentésre?
He says, how can you want to speak if they neglect the salvation that came by means of the Son?
Azt mondja, hogy mi módon menekedhetünk meg mi, hogyha nem törődünk ilyen egy üdvösséggel, ami a fiunk keresztül érkezett.
The point of question is there is no way of escaping the discipline.
A pont az, hogy nincs megmenekedés, hanem fegyelmezés jön.
And he defines what the discipline is in chapter 12, verses 5-11.
És a módja a fegyelmezésnek az a 12-es fejezetben található. 5-11-ig.
And the physical discipline can also cause physical death.
És ez egy fizikai fegyelmezés és fizikai halál.
And so they must move away from their indifference to what their salvation requires.
Mert eltávolodtak attól, ami a megváltásukhoz tartozott.
Salvation is in their possession.
Sorry, say again.
Salvation is something they have.
Mm-hmm. A megváltásuk megvolt.
But they're neglecting it or drifting away from it.
De elsodortattak tőle, vagy eltávolodtak tőle.
And that will put them in a position that may require divine discipline.
És egy olyan területre tévedtek, ahol isteni fegyelmezéssel találkoztak.
And therefore they must pay close attention to what I'll be teaching them.
És ezért most nagyon oda kell arra figyelniük, amit az író tanít a számukra.
The second part of verse 3 and verse 4 shows the superiority of the teaching that came through the Messiah over those that came through angels.
És a 3-as, 4-es vers megmutatja a messiás tanításának a felsőbb rendőrségét az angyalok tanításával szemben, vagy kijelentésével szemben.
It's superior in three ways.
Három módon feljebb való az ő tanítása.
In its original announcement, it came as spoken by the Lord himself, not by an angel.
Say it again.
In the original teaching, it came by the Lord, from Jesus himself. Mm-hmm.
Tehát maga a tanítás az Úrtól származott, és nem angyaloktól.
Secondly, it was then reaffirmed by the apostles who heard him speak and teach.
Másodszor olyan apostoloktól, akik személyesen hallották az Urat tanítani.
And so whatever Yeshua taught in the previous generation has been authenticated by the apostles from whom they received the gospel.
Tehát azt, amit Yeshua elmondott az előző nemzedékben, azt hitelesítették az apostolok, akik tőle hallották.
And then thirdly, he points out that they have divine authentication by means of the Holy Spirit.
És harmadszor pedig arra utal, hogy isteni megerősítést kaptak a Szentlélektől.
And God authenticated the apostolic message by means of signs and wonders, powers and the gifts of the Holy Spirit.
És hogy Isten megerősítette az apostoli tanítást jelekkel, csodákkal, sokféle erőkkel és a Szentléleknek közléseivel.
This was in accordance with his own will.
Az ő akarata szerint.
Because spiritual gifts is according to the will of the Spirit with the Spirit's gifts.
Mert a Szentlélek az, aki adja az akarata szerint a szellemi ajándékokat.
And then uses four different explanatory terms.
És itt négy különböző fordulatot látunk.
First of all, signs.
Jelek.
These are miracles which reveal a divine purpose and it bears witness.
Tehát ezek olyan célú jelek, olyan csodák, amelyeknek isteni célja van, hogy bizonyítsanak valamit.
Secondly, wonders, which was attracting attention.
Olyan csodák, amik fölkeltik az érdeklődést.
Diverse miracles, which is a supernatural power.
Olyan csodák, amihez természet fölötti erő szükséges.
This was unique to the apostles in the book of Acts.
És ezt látjuk, hogy az apostolok cselekedeteiben ez speciális az apostoloknál.
In fact, the only ones doing signs and wonders in the book of Acts are the apostles or those upon whom the apostles laid their hands on.
Igazából azt látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy csak az apostolok, illetve azok, akikre ők rátették a kezüket, tettek ilyen csodákat.
And then fourthly, gifts which is divine enablement.
És negyedszer pedig azok az ajándékok, amelyek isteni képesítést, képességet jelentettek.
In their spiritual life, they have experienced divine enablement of the Holy Spirit by means of the spiritual gifts.
A szellemi életben, a szellemi ajándékokon keresztül kapjuk ezeket a lehetőségeket.
And this shows them to be believers.
És mindezek őket úgy mutatták be, hogy hívők.
And so this first warning is simply points out that they must now begin to listen carefully to what Yeshua taught.
Tehát az első figyelmeztetés, az első intés arról szól, hogy figyeljenek oda arra, hogy ki volt Yeshua és mit tanított.
Because if they fail to do so, they too fall under discipline and be more severe discipline.
Mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor súlyos ítélet alá kerülnek.
Because this revelation came through the Messianic Son, not through angels.
Mert ez a kijelentés a messiási fiún keresztül érkezett, és nem angyalokon keresztül.
Okay, we'll take a break.
Yeah, that's good. Szünetet tartunk. 15 perc körülbelül. Kérlek benneteket, hogy csöndesen foglaljátok el a helyeiteket, és akkor folytatnánk a tanulmányt. Ahogy az író is mondja, hogy figyelmezzetek a hallottakra. Tehát ne kezdjetek el beszélgetni, kezdjetek el figyelni.
Now in chapter 2 verses 5 through 11, he shows that the Messiah is also superior to angels for visionarity.
Tehát a második fejezet 5-ös versétől a 11-ig megmutatja, hogy a Messiás az feljebb való volt az angyaloknál.
Even in which point?
In his humanity.
Úgy, mint a maga emberi voltában is feljebb való volt az angyaloknak.
But one specific point.
És egy különleges pontra hívja fel a figyelmet. Ez a pont pedig a következő, ő fog uralkodni a messiási királyságban, és nem angyal fog uralkodni a messiási királyságban.
Then he uses a third comparison between the Messiah and the angels.
Aztán egy harmadik összehasonlítást is használ angyalok és a messiás között.
And that's the kind of salvation he provided.
És ez pedig a megváltásról szól, amit a messiás a rendelkezésünkre bocsátott.
In that he chose not to provide salvation for fallen angels, only for fallen humanity.
És a messiás nem a bukott angyalok számára biztosította a megváltást, csak a bukott emberiség számára biztosította a megváltást.
So by the choice he made, humans were savable, angels that fallen were not savable.
Tehát ő akarata szerint a bukott ember az megváltható, de a bukott angyalok nem megválthatóak.
In chapter 3, verses 1 through 6, he deals with the second pillar of Judaism, which is Moses.
A harmadik fejezet 1-től 6-os verseiben a judaizmus második pillérével foglalkozik, és ez Mózes.
It's a short section, but then it goes into his second warning.
Ez egy rövid rész, és ide iktatja be a második intését.
From chapter 3, verse 7 to chapter 4, verse 13.
A harmadik fejezet 7-es részétől a negyedik fejezet 13-as verséig. És itt látjuk majd a szoros kapcsolatot Kádes Barneával. A kapcsolat a 4 Mózes
Numbers, which?
13-as és 14-es fejezetével fogjuk látni.
They are talking about the term rest. They use the term rest in three different ways.
Beszél a nyugalom kifejezésről, de ezt a nyugalom kifejezést három különböző módon használja.
First of all, there is creation rest.
A teremtésnek van nyugalma, nyugodalma.
Especially as creation rest applies to the next generation.
És ezt alkalmazza a kivonulásnak a nemzedékére, a teremtésnek a nyugodalmát.
And the background is Psalm 95.
És a háttér az pedig a 95-ös Zsoltár.
Verses 7 through 11.
A 7-estől 11-es versekig.
And creation rest points to a finished, completed work.
A teremtésnek a nyugodalma egy bevégzett, teljes munkára utal.
It's a cessation of physical activity.
A fizikai aktivitásnak a megszűnése.
It's a type of redemption rest.
Ez egy megváltás típusú nyugalom.
And he applies it to the finished work of the Messiah on the cross.
És alkalmazza a megváltó, a messiás bevégzett munkájára a kereszten.
And since it's a finished work, there's no need to go back to the Mosaic law.
És a bevégzett munka miatt nincs szükség visszatérni a mózesi törvénybe.
And the primary application of Canaan rest is in the past context, the past tense.
És az elsődleges alkalmazást az múlt időben látjuk.
It's the rest we have with salvation.
És ez pedig a megváltásnak a nyugodalma.
It shows we stop trying to work our way to be saved.
Say it again.
We cease trying to earn salvation by works.
Tehát nem tudjuk a cselekedeteinkkel megszerezni a megváltást.
So there is a cessation of all working towards earning salvation.
Tehát ebből a szempontból minden munkától megszűnünk, hogy kiérdemeljük, megszerezzük a megváltásunkat.
And we simply trust the finished work of the Messiah on the cross.
Egész egyszerűen csak bízunk a megváltó, a messiás bevégzett munkájában, amit a kereszten végzett.
The second type of rest he will deal with is called the Canaan rest.
A második típusú bevégzett munka.
Which one is it a Canaan rest?
Canaan rest, land of Canaan.
Ez a Kánaán földjének a nyugodalma.
It's a rest from struggling with the enemy.
Ez a szabadság az ellenséggel való harctól.
It's the kind of rest described in the book of Deuteronomy.
Ez az a fajta nyugalom, amit a Mózes 5. könyve ír le.
Chapter 12, verse 10.
12. fejezet 10. verse.
And Joshua chapter 21.
És Józsué 21-es fejezet.
Verse 44.
44-es vers.
It's the rest they have once they took the land and settled it.
Ahogy bevették a földet, az ígéret földjét megszerezték, és utána nyugodalomba kerültek. És a háborúk után élvezhették a földnek az áldását.
It's a type of consecration of us.
Consecration?
Sanctification.
Igen, ez a megszentelésnek a nyugodalma.
It's the subjection of the will and the heart to the power of God.
Ez a akaratnak az alárendelése, Isten ereje alárendelése.
Say it again.
It enables one to conquer sin, to win over sin.
Ez a győzelmet jelenti a bűn fölött.
And the primary application is in the present tense.
És az elsődleges alkalmazás jelen időben van.
The rest we receive when we dedicate our bodies to the Lord's use.
Hogy a mi testünket odaszálljuk, felajánljuk Isten akarata szerint.
In the third kind of rest will be the Sabbath rest.
Disciple?
Sabbath.
Sabbath.
És a harmadik típusú nyugodalom az pedig a sábát, a szombatnak a nyugodalma.
And this is the it's built upon Genesis chapter 2.
Ez 1 Mózes második fejezetén nyugszik.
Chapter verses 2 and 3.
A második és harmadik versen.
It focuses on spiritual rest that is a mature rest.
És egy spirituális szellemi nyugalmat jelent.
It's coming to a level of spiritual maturity.
És a szellemi érettségre vonatkozik.
And the primary application is in the future tense.
És az elsődleges alkalmazása jövő időben történik.
And future in two senses.
Két értelem szerint jövő idő ez.
First of all, in this life.
Először is ebben az idő, ebben az életben.
That we grow in spiritual maturity and can receive a consistent victory in the spiritual warfare.
Tehát ahogy növekszünk a spirituális életünkben és folyamatosan győzünk a spirituális háborúkban.
So we move from maturity, from immaturity to maturity.
Ahogy az éretlenségből az érettség felé haladunk.
In the second sense, the next life, the kind of life of rest and joy in the Messianic kingdom.
És a második jelentése pedig egy jövőbeli jelentés a messiási királyságban való életnek az öröme.
So keep these three kinds of rest in mind as we go through the passage.
Tehát ahogy most megnézzük a következő fejezetet, tartsátok szem előtt ezt a három különböző típusú nyugodalmat.
He begins in chapter 3, verses 7 through 11.
A harmadik fejezet 7-es versétől a 11-ig kezdi.
Which is the Old Testament lesson.
Ami egy ószövetségi lecke.
And this is the lesson, the life of the greatness of the Son who was superior to Moses.
És ez arról szól, hogy a fiú az nagyobb, mint Mózes, feljebb való, mint Mózes.
And the focus is to not apostatize from disobedience.
És a hangsúly azon lesz, hogy ne engedetlenkedjenek és ne kerüljenek hitehagyásba, apostáziába. Megint majd a therefore az azért vagy annak okáért kifejezéssel fogja összekapcsolni az érvelését.
And the focus on the term today indicates that must be made a decision in the present moment of time.
És a ma szó hangsúlyozásával azt mutatja meg, hogy most kell egyfajta döntést hozniuk.
What it quotes here is the Psalm 95 passage.
Amit itt idéz, az a 95-ös Zsoltár.
Verses 7 to 11.
7-től 11-es verse.
And notice he ascribes that passage in verse 7 to the Holy Spirit.
És ezt a részt a Szentléleknek írja. Mármint, hogy ő a szerző.
Because the Holy Spirit inspires the writing of the scriptures through by use of men.
Tehát ő inspirálja azokat az embereket, akik ezt leírták.
He refers back to that crucial moment when the exaltation reached the point of no return.
visszatér ahhoz a kardinális ponthoz, ahol a kivonulás nemzedéke eljutott a ahhoz a pontig, ahonnan már nem volt visszafordulás.
And again, the silk is Panero's tenth act of provoking God's anger.
És a Kádes Barneában elkövetett bűn volt az a bűn, amit Isten haragra gerjesztette.
He points out in verse 9 that this resulted in 40 years of wandering in the desert.
9-es versben rámutat, hogy ez váltotta ki a 40 éves vándorlást a pusztában.
And the mention of 40 years is significant.
És a 40 év említése nagyon jelentős itt.
Over the 40-year period, the whole extra generation died except for certain exceptions.
A 40 év alatt a teljes kivonulás nemzedéke elhunyt két kivételtől eltekintve.
That this book was written between 64 and 66 AD.
Ezt a könyvet 64, illetve 66 között írta az írója.
So it's getting close to 40 years since the crucifixion.
Tehát körülbelül már majdnem 40 évvel vagyunk a megfeszítés után.
And will that also create a need for mature divine discipline of physical death?
És közelednek az isteni fegyelmezés felé, aminek a következménye fizikai halál.
And verse 10 records God's reaction to the unbelief of the exodus generation.
És a 10-es versben látjuk a kivonulás nemzedékének a válaszát. Illetve azt, hogy Isten erre a generációra, nemzedékre dühös lett, megharagudott. Ahogy most erre a nemzedékre is megharagudott.
And the reason is they always go astray in their hearts and do not know my ways.
És az ok pedig, ahogy mondja, tévelyegnek a szívükben, és ők pedig nem ismerték meg az én utaimat.
So verse 11, the result of their rebellion was scattered and took into rest.
Tehát a 11-es versben látjuk, hogy ennek a lázadásnak az a következménye, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
They failed to enter into Canaan rest.
Nem mentek be Kánaánnak a nyugodalmában.
That shows God can manifest wrath against his people for continuous disobedience.
Tehát látjuk, hogy Isten megfeti a népét a folyamatos engedetlensége miatt.
And therefore the exodus generation failed to enter into the rest of the promised land.
És így a kivonulásnak a nemzedéke elvétette a lehetőséget, hogy bemenjen az ígéret földjére.
Now, in many of Christian hymns, the promised land became a symbol of heaven.
Nagyon sok keresztény himnuszban az ígéret földje a mennyel lett azonosítva.
But not, it's not a symbol used by scripture.
De az írás nem ezt a szimbolikát használja.
The promised land is a picture of rest.
Az ígéret földje az a nyugodalomnak a képe.
A rest we can achieve in this life, or more so the next one, in the Messianic kingdom.
Egy olyan nyugodalom, amit már ebben az életben is megszerezhetünk, de még inkább a messiási királyságban. Ne felejtsétek el, hogy ők már fizikailag megszabadított emberek voltak Egyiptomból, de elvesztették az áldást emiatt a fordulópont miatt, az engedetlenség miatt. Elvesztették a földnek, Kánaán földjének az áldásait.
Now they did not have to go back to Egypt and become slaves again.
Nem volt arra szükség, hogy újra visszatérjenek Egyiptomba és rabszolgák legyenek. Ez nem történt meg.
And they remained a physically redeemed people.
Fizikailag megszabadított emberek maradtak.
But now have to pay the physical consequences of this disobedience, which was death outside the land.
De viselniük kellett most a fizikai következményét az engedetlenségüknek, ami a halál volt az ígéret földjétől távol.
Now, in chapter 14 of Numbers, it says that people repented.
A 4 Mózes 14-ben azt olvassuk, hogy az emberek megtértek, megbánták a bűneiket.
Verse 20 says God did forgive their sin.
És még azt is olvassuk, hogy Isten megbocsátotta a bűneiket.
It affected no one's individual salvation.
senkinek nem befolyásolt ez a dolog az egyéni megváltását.
But now they have to pay the physical consequences of going beyond the point of no return.
De mégis meg kellett fizetniük a fizikai következményeit annak, hogy túljutottak egy olyan ponton, ahonnan nincs visszatérés.
The physical consequences of making an irrevocable decision.
A fizikai következményeit annak, hogy hoztak egy megfordíthatatlan döntést.
And that was physical death outside the land.
És ennek a fizikai következménye halál lett az ígéret földjétől távol.
And therefore failed into the Canaan rest.
És nem jutottak el Kánaánnak, a nyugodalmába.
But the judgment was a physical judgment of death.
De az ítélet fizikai halál volt.
This shows that disobedience can result in temporal physical judgment and the loss of future rewards.
Tehát láthatjuk, hogy az ítélet egy időszakos és fizikai ítélet, illetve az áldások elvesztése a jövőben.
It does not affect anyone's individual salvation.
De nem érintette ez senkinek az egyéni megváltását.
There was no work that we can do to earn salvation.
Semmi olyan cselekedetet nem tehetünk, amivel megnyerjük a megváltásunkat.
And therefore there's no work we can perform that marks us with salvation.
És éppen ezért semmilyen cselekedetet nem vagyunk képesek tenni, amivel elveszthetnénk a megváltásunkat. A megváltás egy ingyenes ajándék, kegyelemből, hit által.
It works in the relevant to earning salvation or losing salvation.
Nem lehet cselekedetekből megszerezni a megváltást, vagy nem lehet cselekedetekből elveszíteni a megváltást.
But how we live will determine the discipline of this life, rewards of it for the kingdom of the next one.
Amit viszont látunk, az a fenyítés ebben az életben, és a jutalmak elvesztése egy következőben.
And that's in this direction they failed to enter into.
Say it again.
This was the kind of rest they failed to enter into.
És itt ez a fajta nyugalom volt az, amiben ők nem jutottak be.
Now we read in the book of Joshua three times that Joshua did give them rest from their enemies.
Háromszor is olvassuk Józsué könyvéből, hogy megnyugodtak az ellenségeiktől.
You see this in Joshua 21 verse 24.
Ez Józsué 21-24.
22 verse 4.
22-4.
23 verse 1.
23-1.
But the exodus generation never got to enter into that rest.
De a kivonulásnak a nemzedéke soha nem jutott be ebbe a nyugodalomba. És itt van az elv, amit nekünk tanít ez.
All sins are forgivable, but not all sins can be rectified in this life.
Minden bűn megbocsátható, de nem minden bűn jóvá tehető ebben az életben.
So their sins can be forgiven, but it make this crucial misstep.
Tehát meg lehet bocsátani a bűnöket, és meg is bocsátatnak a bűnök, de nem minden bűnt lehet jóvá tenni. Hogy adjak egy mai modern példát nektek. Az írás azt tanítja, hogy hívő csak hívőhöz menjen hozzá.
But suppose a believer chooses, knowing this is the wrong thing to do, chooses to marry an unbeliever.
De tegyük fel, hogy egy hívő úgy dönt, hogy hozzámegy egy nem hívőhöz. És később látja, hogy bűnt követett el, megvallja a bűnét, és Isten megbocsát neki. De ez nem olyan bűn, amit ő ezek után jóvá tudna tenni, vagy meg tudna változtatni ebben az életben. Ugyanis nem választhatja már azt, hogy elválik a nem hívőtől, és utána keres egy hívőt. A hívőnek úgy kell maradnia a nem hívővel házasságban. Ez például visszafoghatja a szolgálatát a helyi gyülekezetben. A gyermekek egy vegyes üzenetet fognak kapni, egyszer egy hívőtől, egyszer egy nem hívőtől. A bűn megbocsátható bocsánatot nyer, de nem lehet jóvá tenni ebben a földi életben. nem minden döntés visszavonható. Vannak visszavonható döntések. És ezt a pontot látjuk itt ebben a leckében, amit most tanulmányozunk.
The sins of expiation were forgiven, but they could not be rectified because they made an irrevocable decision.
A bűnei a kivonulás nemzedékének ugyan meglettek bocsátva, de nem lehetett visszavonni, amit elkövettek, és visszavonhatatlan döntés volt, visszavonhatatlan következményekkel. 12-től 15-ig adja meg a leckének az alkalmazását. A 12-es versben a negatív oldallal kezdi. Igen, atyám fiainak, testvéreknek nevezi őket a 12-ös versben.
So he sees them as being fellow believers.
Tehát látjuk, hogy hívők.
And says to them, take heed or beware.
Which one? 12?
Verse 12.
Tehát atyám, hogy ne legyen bármelyik kötöknek hitetlen gonosz a szíve. Mert tehát ők felelősek az ő cselekedeteikért. És a leckét alkalmazza a maga nemzedékére. És az intés a következő. Hogy ne legyetek hitetlenek. Mert which one is this?
To depart from the living God.
Mert elszakadtok az élő Istentől. Tehát a 12-es vers vége, hogy az élő Istentől elszakadjatok. Gyakorlatilag a szó arra utal, hogy eltávolodni, elszakadni az ő gyakorlatuktól. De ez az elszakadás, ez nem pusztán egyéni és személyes dolog.
It carries the concept of corrupting others to fall away with oneself.
Hanem benne van a csoportnak is a koncepciója.
And the falling away is the negative side of hanging on.
És ez az elszakadás, ez a negatív oldala ennek az üzenetnek.
Then the verse 13 gives the positive side of the warning.
A 13-as versben látjátok az üzenetnek, vagy az intésnek a pozitív oldalát.
Believers ought to exhort one another daily.
És azt mondja, hogy intsétek egymást, ti hívők, minden napon.
It's a term that's used of the Holy Spirit in the Gospel of John.
Ez egy olyan kifejezés, ami János evangéliumában is található.
Chapter 14, verse 16.
14-es fejezet, 16-os vers.
Where the Spirit is our comforter to comfort us in the midst of trials.
Ahol a Szentlélek, ami vigasztalunk, és a próbákban a vigasztal minket.
An individual believer should be imitating the work of the Holy Spirit.
És az egyéni hívő should imitate. Tehát a léleknek a cselekedeteit kellene követnie, utánoznia.
To come alongside the wicked believer contemplating going back into Jerusalem.
És felhívja a figyelmüket, hogy nehogy elszakadjanak és visszatérjenek a judaizmusba, hanem arra buzdítja őket, hogy növekedjenek szellemileg. Ez a felelőssége az érett hívőknek és a gyengébb hívők felé.
And exhort these weaker believers against the sin of going back into Judaism.
És az erősebb hívők, az érett hívők szükséges, hogy buzdítsák épp a gyengébbeket, hogy ne térjenek vissza a judaizmusba.
The sin is deceitful.
The sin is?
Deceitful.
Tehát ez egy... Igen, ez egy becsapás lenne, ez egy olyan bűn, ami becsapja őket.
It tricks them into thinking this is the best way out of their dilemma.
És igazán azt gondolták, hogy ez lenne a legjobb módja, hogy megszabaduljanak abból a helyzetből, abból az üldözésből, amiben ők voltak. De ez egy speciális bűn lett volna. És ezért ez a speciális bűn egy visszafordíthatatlan következménnyel jár, visszavonhatatlan döntés lett volna, ha visszatérnek.
That's what I'll be the point of the third volume in chapter 6.
Ez lesz majd a harmadik intésnek a kulcspontja.
So the answer to developing a hardened heart is to have an encouraging community of believers.
Tehát amire itt buzdítja őket, hogy ne keményítsék meg a szívüket, és egymást buzdítsák a hívők. És az intésnek az okát a 14-es versben látjuk. Hogy részesei lettek a Krisztusnak, és hogy megváltottak. Befejezett időt használ a görögben.
Which means they've already become sharers in the good things of the Lord.
Tehát, hogy ez már megvan nekik, és ebben rendelkeznek.
So we're already sharers.
Tehát már részesei, már osztoznak ebben.
But how can other people recognize true sharers of the Messiah?
De más emberek hogy tudják felismerni azt, hogy mi valóban osztozunk a Messiásban, részesei vagyunk?
They can recognize other true sharers by the fact that they're hanging out.
Úgy, hogy ezt folytatjuk és megtartjuk továbbra is. És ez lett volna, vagy ez lenne az evidencia, bizonyíték a külső világ felé, hogy ők valóban hívők. Hogyha ezt nem mutatják, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek megváltva, csak az emberek nem látják rajtuk.
A true believer usually continues believing even if in his life he is sinning.
Egy igaz hívő az folytatja hitben, még hogyha az életéről is lenne szó.
And verse 15 again quotes from Psalm 95.
És a 15-ös versben újra a 95-ös Zsoltát idézi.
Verse 7.
A 7-es versét.
To again show the failure of the exodus generation.
Megint utal a kivonulás nemzetségének a hibájára.
Again, the issue for expiation was physical death, and it was outside the land.
És ennek arra következményre, amit ők szenvedtek, ami a fizikai halál volt, az ígéret földjétől távol.
Now verses 16 to 19 provides the interpretation of the lesson.
És 16-tól 19-ig pedig elmagyarázza a leckét.
He raises three questions followed by a conclusion.
És három kérdést tesz fel, és levonja a következtetéseket.
In verse 16, the first question is, who were the provokers?
Az első kérdés a 16-osban, kik keseredtek meg?
The provokers were the very people God rescued from Egypt and the Exodus.
Azok az emberek, akik megszabadultak Egyiptomból, és kivonultak.
It was the Exodus generation that they provoked him 10 times. The Exodus generation provoked him.
Provoked God.
Provoked God.
Tehát a kivonulás generációja 10-szer provokálta Istent.
So the very ones that have been delivered from slavery as far after the promised land failed to get there.
Tehát azok, akik megszabadultak Egyiptomból, a rabszolgaságból, elvétették a ígéret földjébe való bevonulást, bemenést. És az engedetlenségük miatt elvétették, hogy bemenjenek ebbe a nyugodalomba. A második kérdést a 17-es versben látjátok.
Who was it that sinned? Was the question.
Again, a little bit different. Therefore, I have.
Well, just translate the question.
Tehát ki az a?
Who was it that sinned?
Yeah. Ki az, aki vétkezett? Ki az, aki bűnt követett el?
And the answer was they who died.
Azok, akik elhullottak, akik meghaltak a pusztában.
They sinned and suffered its consequences.
Vétkeztek, és utána viselték ennek a következményét.
Their belief was manifested openly for 40 years.
És ez 40 évig tartott.
And the punishment was physical death outside the land.
És mind a következmény az fizikai halál volt a földön kívül, a földtől távol.
Not all who died outside the land were lost spiritually.
Nem mind azok, akik fizikailag meghaltak, haltak meg szellemileg is.
Moses, Aaron, Miriam were people who died outside the land, but they were not spiritually lost.
Mózes, Áron, Miriam meghaltak a földön kívül, de nem vesztették el az üdvösségüket. Meg voltak váltva, és nem lehet elveszteni az üdvösséget.
but to pay the physical consequences of reaching the point of no return.
De megfizették a következményeit annak, hogy ahogy a generáció túllépett a visszafordulhatatlan ponton.
Now Caleb and Joshua are members of that same generation.
Caleb és Józsué szintén részei voltak ennek a nemzedéknek.
But they would not die outside the land.
Ők nem haltak meg az ígéret földjétől távol.
They were sinners.
Bűnösök voltak.
Were not guilty specifically of the sin of Kadesh Barnea.
De nem voltak bűnösök ebben a speciális bűnben, ami Kadesh Barneába történt, lett elkövetve. És a 19-esben látjuk a harmadik kérdést.
To whom did he say they will not enter into rest?
Kik azok, akik nem mehettek be a nyugodalomba?
Answer, the next generation.
És a válasz az, hogy a kivonulásnak a nemzetsége nem mehetett be.
Their disobedience brought the rejection and they felt entering to the Canaan rest.
Az engedetlenségük vezetett az elutasításhoz, és így elvétették a nyugodalomba való bemenetelt. Hitetlenkedni kezdtek, és engedetlenekké váltak. És ezért nem mentek be a kánaáni nyugodalomba.
This conclusion comes in verse 19.
A 19-es versben levonja aztán a következtetést.
Is rebellion meant the loss of promised blessing?
Tehát a lázadás az áldások elvesztését jelenti.
Now Israel again did not lose the status as a physically redeemed people.
Izrael nem vesztette el azt a státuszát, hogy fizikailag megváltott nemzet volt.
And again they didn't have to go back to Egypt to become slaves again.
Tehát ismétlen nem kellett visszatérnünk Egyiptomba, hogy újra rabszolgák legyenek.
They simply failed to press on into the promised land.
De eltévesztették, elhibázták azt a lehetőséget, hogy bemenjenek az ígéret földjére.
Let's summarize what he said in verses 16 to 19.
Foglaljuk össze, amit itt a 16-tól 19-edik versekben tanít.
The generation of those who came out from Egypt failed to enter into the rest of the Canaan.
Az a nemzedék, aki kijött Egyiptomból, elvétette, elvesztette azt a lehetőséget, hogy bemenjen Kánaán nyugodalmába.
And why not?
És miért nem?
First of all, in verse 16, they fell into unbelief.
Először is a 16-os versben látjuk, hogy hitetlenség miatt.
Second verse 17, unbelief will lead to active disobedience.
A hitetlenség a 17-es versben aktív engedetlenséghez vezetett.
Thirdly, verses 18 and 19.
És a 18-19-ben pedig.
Disagreed led to open sin.
És ez pedig bűnhöz vezetett.
Again, the sin of Kadesh Barnea.
A nyilvánvaló bűnéhez, amit Kádes Barnában elkövettek.
They made an irrevocable decision.
Hoztak egy megmásíthatatlan döntést.
And they went beyond the point of no return.
És elérték azt a pontot, ahonnan nincs visszatérés.
And now the present generation to his writing is a very similar danger.
És ez a jelen nemzedék, akihez a levél szól, egy nagyon hasonló helyzetben van most.
It's getting close to 40 years since the crucifixion.
Majdnem 40 évvel vagyunk a megfeszítés után.
40 years in the desert, many died.
40 év alatt a pusztában sokan elhunytak.
And now in this 40 years simply count how many more die.
És még sokan fognak meghalni most is.
And indeed, believers will die in the 70th judgment if they choose to depart into Judaism.
És a hívők is meg fognak halni, ha azt választják itt, hogy visszatérjenek a judaizmusba. Ugyanis akkor azonosítják magukat avval a nemzedékkel, aki elkövette a megbocsáthatatlan bűnt.
So in chapter 4, verses 1 through 10, he gives the argument for entering the rest of faith.
A 4-es fejezet 1-től 10-dik versében a hitnek a nyugodalmáról tanít.
Once again, it starts off the section with the word therefore.
Figyeljük meg az első versben az azért vagy a tehát szót.
That's a light of what he just talked in chapter 3, verses 7 through 19.
Mindazt, amit mondott a 3-as fejezetben, a 7-től a 19-es versekig, erre utal vissza ebben a kifejezéssel.
or shall the failure of the other generation turn to intercanal rest?
Viszont a kivonulás nemzedékére, aki nem jutott be a kánaáni nyugalomba.
Now they need to give a specific response to what they've just learned.
És most egy speciális választ ad ezzel kapcsolatban, hogy mit is tanultak.
The promise of rest is still available.
A nyugodalomnak az ígérete még mindig a rendelkezésükre áll.
It was never fully fulfilled even in the days of Joshua.
Igazán nem volt ez beteljesítve 100%-osan Józsué idejében.
And the readers to the rights can also have the opportunity to enter into this rest.
És most számukra is megvan az a lehetőség, hogy bemenjenek a nyugodalmukba. Ebben a fejezetben négyszer is utal erre.
Verses 1, 6, 9, 11.
1, 6, 9 és 11-es versekben.
And rather to these Jewish believers, he points out their faith can also now be firmly tested.
The faith will be tested.
És azt tanítja nekik, hogy az ő hitük is meg lesz próbálva.
And if they fall into experience, but they might also fall short.
És megvan az a lehetőség, hogy ők is kevésnek találtassanak.
They've already been redeemed spiritually by their salvation.
A megváltásuk megvan.
But God also provided a specific kind of rest that could obtain in this life.
De Isten már most is a rendelkezésükre bocsátana egy bizonyos fajta nyugodalmat ebben az életben. A spirituális érettségnek a nyugodalmat. És a helyüket a messiási királyságban.
So something they can appropriate in the midst of suffering persecution.
És ami most következhet, az egyfajta üldöztetés.
Now he has talked about rest and then used the term 8 times in chapters 3 and 4.
A nyugodalmat 8-szor használja a 3-as és 4-es fejezetekben.
This Greek word for rest is only used one time elsewhere in the Holy Testament.
Az egész Új Szövetségben a görög szót a nyugodalomra egyetlen egyszer használja még.
Acts 14, verse 18.
Apostolok cselekedetei 14-18.
But primarily in this book, and only in chapters 3 and 4.
De kizárólag emellett, vagy ezen kívül csak itt a 3-as 4-es fejezetekben használja ezt a görög szót.
Again, emphasizing a cessation of activity.
Még egyszer, ez a szó az aktivitás, a cselekvésnek a megszűnését hangsúlyozza.
So it begins with the phrase, let us fear.
Ahogy kezdi a verset, hogy óvakodjunk.
This is the attitude believers need to have when they're involved in a spiritual conflict.
Ez az a mód, ahogy a hívőknek viselkednie kellene ebbe a spirituális konfliktusban.
We must realize there are spiritual consequences for the kinds of decisions we make in this spiritual warfare in this life.
Mert viselniük kell annak a következményeit, amilyen döntést hoznak most ezen a ponton. És ahogy az a generáció elvétette a nyugodalomba való bemenetelt, ők is elvéthetik most a nyugodalomba való bemenetelt.
So like the intergeneration, belief and obedience are necessary for one to enter into rest.
Ahogy a kivonulás nemzedékének szükséges lett volna engedelmeskedni ahhoz, hogy bemenjenek a nyugodalmukba. Ugyanúgy az itteni olvasóknak is szükségük van engedelmeskedni, és ahogy bejussanak a spirituális lelki-szellemi nyugodalmukba. Ezt hitáltal tudják elnyerni.
A rest we can enjoy right in the midst of conflicts and opposition of others against us.
És ezt a nyugodalmat élvezhetnék a konfliktusok közepette is, amik minket érnek, vagy őket érik.
So it's kind of try to encourage them to move away from apostasy and press on to maturity.
És arra biztatja őket, hogy ne kerüljenek apostáziába, hitehagyásba, hanem érettségre jussanak.
It's better to have to die for being persecuted for your faith than to die because of divine discipline for disobedience.
Még jobb az is, ha az üldöztetés miatt halnak meg, mint hogyha visszatérnek a judaizmusba, és az Isten ítélete miatt halnak meg.
Now verse 2 describes the state of the readers.
A második vers az az olvasóknak az állapotára vonatkozik.
As readers I would not excuse. As readers I would not excuse.
Igen, ők az olvasók nem rendelkeznek, tehát nincs, nem lehet semmi kifogásuk.
But they heard the good news preached to them.
Mert hallották a jó hírt, hogy prédikálták nekik.
And they now heard again from the struggle about entering into rest.
És ezen keresztül bejuthatnának a nyugodalmukba. Megint összehasonlítja a Kádesbarnai eseményekkel. Ugye ott a helyzet az volt, amikor a 12 kén visszatért Kánaán földjéről. És ahogy az emberek reagáltak a 12 kénnek a jelentésére, ez vonta maga után az isteni ítéletet.
The same situation has not been repeated.
És ugyanez a helyzet ismétlődik most meg.
The word has been presented by 12 men, specifically the 12 apostles.
Megint 12 ember hirdeti az igazságot, most a 12 apostol. Ezek olyan emberek voltak, akik az evangéliumnak az üzenetét a 12 apostoltól kapták. És helyesen válaszoltak erre, mert hittek. Tehát a megváltásuk biztos volt. De ez nem jelentette azt, hogy nem eshettek volna isteni ítélet alá. Mit kezdenek ebben a hírrel? Szükségük van a szellemi érettségre, hogy hitben folytassák. Szünetet tartunk ismét, és a befejező részhez érkezünk utána a mai napon. Egy rövid hirdetést tennék, hogyha esetleg valaki érdeklődik a Ariel Ministrynek a mindennapi hírei felől, egy e-mail cím megadásával kapcsolatban tudunk úgy maradni, hogy értesüljetek, hogyha van esetleg kiadvány, rendezvény, vagy bármilyen dolog, hogy elérhessünk titeket, akit ez érint, érdekel, az iratkozzon fel. Feleségemnél található egy ilyen e-mail lista. Köszönjük szépen, és akkor 15 perc múlva pontban folytatjuk. Térjünk vissza a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéhez.
Again, the emphasis of chapter 4 is to present generation of believers to pass on the spiritual maturity.
A 4. fejezetnek a hangsúlya azon van, hogy a hívők folytassák a spirituális szellemi növekedésüket. Ezt nem fordítom. A 2. vers utal arra, hogy a hívők menjenek be, illetve hogy ők nem mentek be a nyugodalomba. Nem lehet hallani? Én elég hangosan beszélek, de így már nem harapom. De igyekszem. Most jobb így? Már meg is puszilom a mikrofont
így.
I try. Okay. Yes. Go on.
And God's rest will be creation rest.
Az a nyugalom, amiről itt szó van, az a teremtésnek a nyugodalma.
So it says, we who have believed, past tense.
Verse 3. Mi hívők, akik hittünk, múlt időben,
do enter into the rest, present tense.
Bemegyünk a nyugodalomba, ez jelen idő. Tehát azok, akik már a múltban hittek, most a jelenbe bemehetnek a nyugodalomba.
And that is the rest of spiritual maturity in this life.
És ez a spirituális érettségnek a nyugodalma ebben az életben.
It was still future in Joshua's day, but now we can enter into the present day rest.
Ez még mindig jövő idő volt Józsué napjaiban, de most ők bemehetnek ebbe a nyugodalomban.
If you quote Psalm 95, this time verse 11.
Megint idézi a 95-ös Zsoltár 10-11-es versét.
He points out the exhalation did not enter into the creation rest.
És utal arra, hogy a kivonulásnak a nemzedéke nem ment be ebbe a nyugodalomba.
But God has had this rest since creation.
Say it again.
God enjoyed this rest since creation. Mm-hmm.
Ami Istennek megvolt a teremtéskor.
But for Psalm 95, God not says there will be again be offered to your future time.
De hogy ezt a nyugodalmat Isten újra fölajánlja egy későbbi időben.
And that's the one offering to be offered to them right now.
És ez most éppen róluk szól, mert nekik is fölajánlja ezt a nyugodalmat.
So for the present tense, it emphasizes attaining spiritual maturity in this life.
Tehát a jelen idő itt azt hangsúlyozza, hogy folytassák a spirituális növekedést ebben az életben. A jövő idő jelentése pedig az, hogy majd ezt a nyugodalmat fogják élvezni a messiási királyságban. A 4-es 5-ös versben valami újat tanít. Megint a Héber Bibliához tér vissza. Hogy a rendelkezésükre bocsátotta, ott is már Isten ezt a nyugodalmat, a kivonulás generáció ezt elvétette. A 4-es versben a teremtés nyugodalmával foglalkozik. És 1 Mózes 2:2 szerint el lett készítve ez a nyugodalom. Ez a teremtésnek a nyugodalma, ami egy befejezett, bevégzett, teljes munkára utal. És ez az előképe, a képe a megváltás nyugodalmának. Ami Krisztus befejezett teljes munkáján alapszik, amit a kereszten elvégzett. És az 5-ös versben az ő megváltásukra alkalmazza ezt. A 95-ös Zsoltár 11-es versét idézi. A kivonulás nemzedéke elvétette, és nem ment be ebbe a nyugodalomba.
This is what he's arguing.
És ez az érvelés, amit itt látunk.
God finished his work of creation in 6 days.
Isten bevégezte az ő munkáját, a teremtés munkáját 6 nap alatt.
And then there was a day of rest, Sunday.
És a 7. nap az a nyugodalomnak a napja volt.
But that did not mean God continued to start working again on the day after the 7th day.
És ez nem jelentette azt, hogy utána Isten a 7. nap után újra dolgozni, munkálkodni kezdett.
Everything God intended to create, he did so in just the first 6 days, that did not need to continue to work on the 8th day.
Mindaz, amit Isten meg akart teremteni, megteremtette 6 nap alatt, és nem kezdett el újra ebben munkálkodni a 8. napon.
That shows God entered into a permanent state of rest.
Tehát ez azt mutatja meg, hogy Isten egy végleges nyugalomba ment be ebből a szempontból.
He then makes the application to the readers, also to believers today.
És utána vonja le az író alkalmazást az olvasóinak és a mostani olvasóknak számunkra is.
Once we enter into the faith rest life, there's no necessity to keep on trying to attain it.
Tehát, hogyha egyszer bementünk a hitnek a nyugodalmába, utána ezt kell ebbe újra mindig bemenni. Ez már megvan.
We really need to maintain it, but not to attain it.
Tehát, hogy... Nem hallom. Hát ezt értem. Egyszer megtörtént, de nem kell rajta már munkálkodnunk. Nem kell újra megszereznünk.
So, yeah, look at the next generation.
Nézzük a kivonulás nemzedékét.
They should have moved from creation rest to kingdom rest.
A teremtés nyugodalmából a Kánaán földjének a nyugodalma felé kellett volna tovább haladniuk.
From Egypt to the promised land.
Egyiptom felől az ígéret földje felé.
But they never did enter the promised land.
De soha nem mentek be az ígéret földjére.
So yes, they have creation rest, but not Canaan rest.
A teremtésnek a nyugodalma már megvolt számukra, de a Kánaánnak a nyugodalma soha nem lett meg.
And what about the present generation of his day?
És mi van a jelen generációjával?
They have already received salvation rest, but they believed.
Már megvan a megváltásnak a nyugodalma, mert már hittek.
So they can fail to attain spiritual maturity in this life.
De elhibázhatják azt, hogy nem fejlődnek tovább szellemileg ebben az életben.
They can also fail to attain any rewards for the Messianic kingdom.
És elvédhetik azt is, hogy nem fognak jutalmat kapni a messiási királyságban.
1 Corinthians chapter 3.
1 Korintus 3.
Verses 10-15.
10-15-ig.
It shows that some believers will have nothing to show about how they serve the Lord in the Messianic kingdom.
Pont azt mutatja meg, hogy bizonyos hívőknek semmiük nem lesz a messiási királyságban.
They will enter the Messianic kingdom, but will not have any position of honor or authority.
Be fognak jutni ugyan a messiási királyságba, de nem lesz ott örökségük, tulajdonuk.
So how we now live will matter or matter for a thousand years.
Ahogy most élünk, ahogy most cselekszünk, az ezer évig számítani fog.
Then verse 6, he continues with the argument.
Hatos versben folytatja az érvelését.
Certain ones were destined to enter the rest, but they failed to do so.
Arra voltak rendelve, hogy bemenjenek ebbe a nyugodalomba, de ezt elhibázták, elvétették.
So to fulfill his purpose, God appointed another day in which the invitation would be given to enter into his rest.
Tehát ezért Isten rendelt egy másik napot, amikor felajánlja a nyugodalomba való bemenetelt.
And the hope of the future entrance into rest was given by to the Psalm written by David.
És Dávid Zsoltárában olvashatunk erről.
And now that this same offer of rest is being offered to this very same generation to his writing.
És most ennek a generációnak is felajánlja ezt a nyugodalomba való bemenetelt.
And it means that some should enter into it.
Let's say it again.
And some people will enter into it.
És bizonyos emberek be fognak jutni ebbe a nyugodalomba.
So verse 7 came the re-offer of the rest.
És a hetes versben eljut ahhoz, hogy újra felajánlja ezt a nyugodalmat.
God did not withdraw the offer of rest from believers.
Nem vonta vissza Isten a nyugodalmát a hívőktől.
He re-offered it in the days of David in Psalm 95.
Dávid korában, a 95-ös Zsoltárban felajánlotta a nyugodalom lehetőségét újra.
Now previously the Psalm was ascribed to the Holy Spirit, now here it's ascribed to David.
Elsősorban a Szent Szellem írta ezt a Zsoltárt, másodszorban Dávid.
Because all scriptures are always co-authored.
Mert minden írás kettős szerzőségű.
The source of the Holy Spirit and the agent he uses as human beings.
A forrás az mindig a Szentlélek, és a közvetítők, az írók, azok mindig emberi lények, emberek.
Uses the phrase after so long a time.
És ezt a fordulatot használja annyi idő múltán.
This covers the centuries between Moses and David.
Ez lefedi az időt Mózestől Dávidig.
And David, in the midst of his own conflict, was given this kind of rest as being offered now to this new generation.
És Dávidnak minden konfliktusa közepette, Isten felajánlotta azt a fajta nyugodalmat, amiről itt most szó van, és ezeknek a hívőknek is felajánlja.
Again, the focus is on today.
A hangsúly az a mán van.
It used to be an immediate response by the present generation.
Ma ez a jelen generáció kell, hogy megfelelő feleletet adjon.
An opportunity can be limited in a specific time, a specific place.
De a lehetőség egy specifikus időben, egy specifikus helyre korlátozódik.
Now for the actual generation, that specific time and place was Kadesh Barnea.
A kivonulás nemzedékének ez a specifikus idő és a specifikus hely Kádes Barnea volt.
For the Jewish believers, it would be up to the year 66-70 AD.
A zsidó hívőknek ez a specifikus idő és hely Izrael volt, és a 66-tól 70-ig tartó időszak.
The revolt against Rome will begin in 66 and will lead to Jerusalem's destruction in the year 70.
66-ban ugye voltak ezek az üldöztetések, elkezdődött már a lázadás, és 70-ben volt az ítélet és a pusztulás.
And if I say it, he provides a present demonstration, a present illustration.
És itt látjuk az illusztrációt.
He points out that the offer of rest is still a valid offer to the present generation.
És látjuk, hogy a nyugalomba való bemenetel még egy érvényes ajánlat a jelenlegi nemzedéknek.
Even the land itself is not the totality of the rest that God had planned.
Bár az ország, a föld nem volt teljesen olyan, ahogy ezt Isten tervezte.
The final rest will come with the Messianic kingdom.
A végső nyugalom ugyanis majd csak a messiási királyságban fog eljönni.
So again, Joshua did give them rest from their enemies.
De Józsué nyugodalmat adott a következő nemzedéknek az ellenségektől.
He did not give them true consecration, messianic rest.
De még nem tudta nekik megadni a messiási királyságnak a nyugodalmát.
The rest only come with the coming of the Messiah.
Ez a nyugodalom csak a messiás eljövetelével fog eljönni.
It now in verse 9 moves into Sabbath rest.
Aztán a 9-es versben a szombat nyugodalmáról beszél.
That is the ideal rest.
Ez az ideális nyugodalom.
The ultimate rest has not yet been realized.
Az a fajta nyugodalom, amit még ők nem realizáltak.
It is a life of rest, meaning spiritual maturity.
Az a fajta nyugodalom, ami a spirituális érettségben található meg. És ez a fajta nyugodalom csak úgy szerezhető meg, hogy a csecsemő gyermekkortól az érett nagykorúságra törekszünk. És ez hit és engedelmesség által elérhető ez a nyugodalom. Tehát egy bizonyos szint eléréséhez van ehhez szükség.
Just as God was finished with his work at creation.
Ahogy Isten elért egy bizonyos pontot a teremtésében.
So he's describing the Sabbath rest of Exodus chapter 20.
A szombat nyugodalmával folytatja a kivonulás könyvének, a Mózes második könyvének 20-as fejezetéből.
Verses 8-11.
8-11.
And again, that is the spiritual rest of spiritual maturity.
És ez egy lelki-szellemi nyugalom, az érettségnek a nyugodalma.
It says it means for the people of God.
És Isten népének szól.
It is still primarily Israel in that the purpose of the Messianic kingdom would be for Israel.
Igazán az Isten népének és a zsidóságnak ez a messiási királyságban jön el.
But for every individual believer today, there is still the promise of rest by means of spiritual maturity.
De már ma minden egyéni hívő elérheti ezt a fajta nyugalmat a spirituális érettségen keresztül.
This is the present tense.
Itt a jelen idő,
something available right now.
Ami azt jelenti, hogy valami elérhető itt és most.
And that is spiritual maturity.
És ez a lelki-szellemi érettség.
So what does the rusting about going back to Judaism that shows immaturity?
Visszatérni a judaizmusban, ez spirituális éretlenséget jelentene.
But we need to make a decision to present a spiritual maturity and it's attainable in this life.
De lehetőségük van a szellemi érettséget választani, és ez elérhető az ő életükben. És a 10-es versben pedig tehát a szombat nyugodalmának a megerősítését látjuk.
Does a Sabbath rest for those who enter and have ceased from their own works like God ceased from his works?
Azok, akik bemennek ebbe a nyugodalomba, éppen úgy fognak megnyugodni, mint ahogy Isten megnyugodott a szombaton a teremtés munkavégzésétől, és nyugodalomba ment. És ennek van egy jövőbeli vetülete, ennek a nyugalomnak, ami viszont számukra majd a messiási királyságba jön el.
Again, there is a position of rest for the believer today.
De van egy pozicionális igazsága a hívő számára a mai napon is, a mában.
So our obligation as believers is if we're not mature, press on to maturity.
Tehát a hívőnek a kötelessége, aki nem érett, hogy törekedjen az érettségre.
Because we're waiting in faith for these two carnality.
because babyhood.
Remaining in babyhood, infidelity.
Mivel ha megmaradunk a csecsemőkorba, ez testiséghez vezet.
And that will carry necessary consequences.
És ennek következményei lesznek.
He concludes the second argument in verses 11-13.
A 11-13-ig versekben zárja le ezt a második érvelést.
An exhortation to enter into the rest of spiritual maturity.
Ez egy intés, figyelmeztetés, hogy bemenjenek a spirituális nyugalomba, hogy érettségre jussanak.
He begins with the exhortation in verse 11.
11-be kezdi a figyelmeztetést.
Also again, therefore.
Megint látjuk a tehát, az ezért, azért szót. És visszautal arra, amit az 1-től 10-ig versekben mondott, hogy mindannyiunk számára rendelkezésre áll egy ilyen spirituális nyugalom. Tehát ezért azt mondja, hogy igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. És ez a fajta nyugodalom megszerezhető az írások tanulmányozásával. De ez önmagában egyedül valakit büszkévé is tehetne. Mivel a tanulásnak, alkalmazásnak kell követnie mindig.
We cannot apply what we do not know.
De azt nem tudjuk alkalmazni, amit nem tudunk.
And therefore the two must work together, study and application.
Tehát a kettőnek mindig együtt kell működnie, tanulmányozás és alkalmazás.
In verse 11, he warns us against a possible danger.
És a 11-es versben megint utal a lehetséges veszélyre, hogy nehogy valaki megint a hitetlenségnek ugyanazon példájába essen. Izrael számára ez volt Kádes Barnea. És ezeknek a hívőknek a veszélye a 70-es közelgő ítélet.
As he will tell us in chapter 12, for us today, there is the danger of discipline as well.
Ahogy a 12-es versben mondja, hogy fennáll a veszélye. Say it again, in 12.
In chapter 12, there is discipline for us today.
Igen, tehát hogy ma is van fegyelmezés Istentől számunkra, és ennek a lehetősége megvan.
So the present readers of Israel are in danger of losing their life and also losing their future rewards.
Kettős veszéllyel álltak szembe a könyvolvasói, egyrészt, hogy elvesztik az életüket, másrészt pedig elvesztik a jövőben a jutalmaikat a királyságban.
Well, we today will not fall into the judgment of AD 70, there will still be divine discipline working among believers.
Bár számunkra az most nem lenne igaz, hogy a 70-es ítélet alá eshetnénk, de az igaz, hogy a hívők számára ma is lehet fegyelmezés. A korintusi gyülekezet erre egy jó példa. Az Úr asztalánál részeget lettek. A 11-es, az 1 Korintus 11-28-30-ig
God's discipline them in three different ways.
Három módon fegyelmezte őket Isten.
Some were weak.
Néhányan gyengék lettek.
Some were sick.
Néhányan betegek lettek.
And some were dead.
És néhányan meghaltak.
But dead by divine discipline.
Meghaltak az isteni fegyelmezés miatt.
So God still disciplines in the same basic ways as he has in the past.
Tehát Isten még mindig fegyelmez ugyanazon a módon, ahogy a múltban is fegyelmezett.
So again, the specific judgment for them was the 70 judgment.
Tehát visszatérve rájuk, ezeknek a hívőknek a speciális ítélete a 70-es ítélettel közeledett.
As the present time of discipline for us from the Hebrews 12 and 1 Corinthians 11.
De számunkra is látható a zsidó levél 12-es fejezetében, vagy az előbb említett korintusi levélben, hogy van fizikai fegyelmezés.
So he gave the warning and not gives them the reasons for the warning in verses 12 and 13.
És utána 12-es, 13-as versekben megadja a figyelmeztetés intésnek az okait.
He points out, unbelief will not be undetected.
És azt mondja, hogy a hitetlenség az nem marad fenyítés nélkül.
So verse 12 gives the reason to exercise diligence, zealousness to press on to maturity.
Tehát a 12-es megadja az okát, hogy miért kell küzdeni, kitartani a növekedésben.
Because we'll be judged by the word of God.
Mivel Isten igéje megítél minket.
The word of God is living and working, and a Sunday call us into account before the Lord.
És Isten igéje élő és ható, és valamikor számot adunk Isten előtt a dolgainkért. Igazán leírja Isten igéjének az öt jellemzőjét.
The first attribute is living.
Az első jellemző Isten igéjének az, hogy élő.
Because the word is from God, if it takes the submission of God's character.
Mivel ez az ige Istentől származik, ezért Istennek a természetét hordozza magában.
And the word of God can make a spiritually dead unbeliever to become spiritually alive.
És Isten igéje képes arra, hogy a spirituálisan halott hitetlenből spirituálisan élőt teremtsen.
Second attribute is it is active.
A második jellemző ennek, hogy hat, aktív.
It maintains its life in vigorous activity.
Tehát aktivitásra buzdít és serkent.
It is powerful, it is energizing.
Erős, energikus.
It has a spiritual dynamic that can transform a person.
Olyan spirituális dinamika van benne, ami át tud egy szemét formálni.
Third attribute.
A harmadik jellemző, jelző.
It is sharper, has a very incisive quality.
És hogy élesebb, mint a kétélű fegyver.
It's like the sharpest of arms.
That, what? Huh?
The sharpest of arms. Military.
Oh, tehát, mint a legélesebb, mint a legélesebb kard.
It's sharper than a two-edged sword.
Mint a kétélű kard, élesebb a kétélű kardnál.
And the word is the sword in Ephesians 6:17.
Ez a kard Efézus 6:17-ben is.
The fourth attribute.
A negyedik jelző, jellemző.
It is piercing, is able to penetrate.
És átdöv, átszúr, áthatol rajtunk.
It's able to divide between soul and spirit.
El tudja választani a szellemet és a lelket.
Two facets of the immaterial part of man.
Az immateriális, a belső részünknek két megjelenési formája.
Also between joints and marrow in the joint.
Vagy ahogy szét tudja választani az ízeket és a velőket.
Two elements of the material part of man.
Két eleme a materiális, a fizikai valónknak. Vagyis a hívőnek a teljességét mutatja, amit Isten igéje átlát, átvilágít. Az ötödik jellemző, jelző.
It is quick to discern.
És megítél, gyorsan meg tud ítélni.
It can discriminate and it can judge.
Meg tud ítélni, meg tud inteni, fenyíteni.
Between the thoughts and the intent behind the thoughts.
Meg tudja ítélni a gondolatokat, sőt még az amögött húzódó dolgokat is.
Thoughts is what he is thinking.
A gondolatok azok, amiket gondolunk.
Intent shows why he's thinking it.
És még azt is megmutatja, hogy miért gondoljuk azt.
So verse 13, we have the completeness of the revelation made through the word of God.
És a 13-as versben a kijelentésnek, nyilatkoztatásnak a teljességét látjuk. És nincs semmi olyan, ami Isten előtt rejtve volna. Tehát negatívan, és pozitívan pedig, hogy minden leplezetlen előtte, az ő szemei előtt. Tehát egy nap mindenki számot ad, hogy mióta hitre jutott, mit tett. És ennek az ideje a Krisztus ítélőszéke előtt fog megtörténni.
So the emphasis in the second warning is to not do what the exit generation did at Kadesh Barnea.
Tehát a második intés az, hogy ne tegyék azt, amit az exod, a kivonulás nemzedéke tett Kadesh Barneának.
Not to make an irrevocable decision that will make us cross the point of no return.
Ne hozzanak egy olyan visszafordíthatatlan döntést, amivel túljutnak egy ponton, ahonnan már nem lesz visszatérés.
And therefore all of us have the responsibility to press on from not to meet from immaturity to maturity.
Hanem a tövetségbe azt a felelősségüket, hogy éretlenségből érettség irányába mozduljanak el.
Until we attain a spiritual rest life.
És hogy szellemileg érett életet éljenek.
Doesn't mean we won't fail in various issues, but we will not make an irrevocable decision.
és bizonyos dolgokban lehet, hogy elbukunk, vagy elbuknak, de hogy ne hozzanak egy visszafordíthatatlan döntést, ami honnan nincs visszatérés.
And to attain that spiritual maturity requires a balance between study of the Word of God and the application of the Word of God to our lives.
És a spirituális növekedésnek a kulcsa az, hogy tanulmányozni Isten igéjét és alkalmazni azt, amit megtanultunk.
Now tomorrow morning we'll deal with the third one, which covers the Hebrews chapters 5 and 6.
Holnap fogjuk látni a harmadik intést, ami a 4-es és az 5-ös és a 6-os fejezetben található. Ez délelőtt lesz, és délután a 4-es, 5-öst. Hagyj mondjuk egy pár szót az Ariel szolgálatról nektek.
The word Ariel is a Hebrew word meaning the Lion of God.
És az Ariel az egy héber szó, és azt jelenti, hogy Isten oroszlánja. És ez azt mutatja, hogy mi egy olyan zsidó szolgálat vagyunk, akik odaszántuk az életünket, hogy hirdessük Jeshuát, mint a zsidó messiást. 1977-ben alapítottuk a szolgálatot két célból.
And the first purpose is to share the gospel with our Jewish people.
És az első cél az volt, hogy az evangéliumot megosszuk zsidókkal.
The second purpose is to teach the word of God intensively, but in a messianic Jewish frame of reference.
A második cél pedig az volt, hogy intenzíven tanítsuk az írásokat egy zsidó vonatkoztatási rendszerben.
And this we do in setting up branches, which is now found in 10 different countries, including Hungary.
És ezt úgy tesszük az egész világon, hogy különböző branch-eink, ágaink vannak az egész világon, most már 10 különböző águnk van, így Magyarországon is található.
We produce many Bible teaching tools and various things like books, and some of these books are not available in Hungary.
És hát sok könyvet adunk ki, és tanítóanyagot, néhány dolog már magyarul is elérhető.
We have a 6-week summer program in upstate New York at a place called Camp Shoshana.
Nekünk Amerikában, New York államban van egy 6-7-es nyári intenzív biblia tanulmány sorozatunk. Camp Shoshana-nak hívják a helyszínt.
We're developing also a one-year school called the School of Messianic Jewish Studies that will be in academic year in September to May.
És most már egy éves programot is létrehoztunk, ami messiási zsidó tanulmányok nevet kapták, és ez szeptembertől májusig tart, ez az éves program.
It's not yet a program that's online, but should be online within next year or so.
Not appropriate.
It'll be an online program in about a year.
Tehát, hogy egy online program is lesz ebből, ez még idén nincs, meg jövőre szeretnénk, hogy ez online is elérhető legyen majd.
You can take the courses on your computer living here in Hungary.
Még úgy is vehetitek ezt a kurzust, majd, hogy itt vagytok Magyarországon. És reméljük, hogy idővel magyarul is lehet majd ezt a kurzust venni. Így eljutottunk most a mai napunk végére. És a magyar szolgálatról is mondjunk egy pár szót. Oké, ez egyszerűbb, ha én mondom. Körülbelül 4 éve kezdtük el, nem most már 5 éve kezdtük el a magyar szolgálatot. Van egy honlapunk, bibliatanitások.hu, ahol elérhető Dr. Fruchtenbaumnak 50 szisztematikus alaptanítása. Ez különben egy nagyobb csomag része, neki van 200 ilyen rövidebb 20-30-40 oldalas szisztematikus alaptanítása a könyvek mellett, amiket hát nagyrészt még egyelőre angolul láthattok, bár pár könyv már lefordításra is került. És emellett hát szervezzük ezeket a konferenciákat, illetve az évek során tartunk különböző bibliatanulmányokat. Tavaly a messiás életén mentük végig 1 éven keresztül, és szeptembertől pedig a jelenések könyvét fogjuk elemezni versről versre, ez a következő téma. Adott helyszínen, a honlapunkon ezek az információk mind fönn vannak, úgyhogy ha valaki érdeklődik és ad valamilyen elérhetőséget, akkor ő biztos, hogy informálódhat a magyar szolgálatnak is a ügyes-bajos dolgairól és a cselekedeteiről. Még valami?